A Mária Rádió az én rádióm is. Sok hallgatónk jelezte már, hogy szeretné megismerni azokat, akik egyéb munkájuk mellett önkéntesen végzett szolgálatukkal segítik a Mária Rádió küldetését. Ennek elegettéve a hetente hallható műsorunkban ők beszélnek arról, hogyan vezetett az útjuk a Mária Rádióhoz, miért éppen azt, és hogyan teszik, amit felvállaltak, és mi mindent kaptak eközben.
Narda Ilona doktor vagyok, reumatológus a szakmám, és Pécset élek, családból élek. Ez hozzátartozik, hogy az emnek gyerekei vannak, unokái vannak. Ezek is megváltoztatják sok mindenhez való viszonyulását. Férjem ugyan már meghalt, de van egy nagyon kedves barátom, akivel házasságot tervezünk. És vannak a gyerekek, az ő életük, és már az unokák. Ezek nagyon fontos dolgok azért az én életemben.
Jelenleg is aktívan
már nyugdíjasként, de dolgozom még a 7-4 napján.
Ebbe belefér, amit a Mária Rádiónál teszel.
Sok mindenre lehet azt az időt elkölteni, ami embernek itt adatik a munkáján kívül, de ez elsősorban szolgálat.
Hogyan kerültél a Mária Rádióhoz?
Pécsett indult, akkor még szólt a Rádió Pécsett, akkor szerveződtek a vidéki adások, és akkor Péterszné Klári nevezetű kolléganő úgy érezte, hogy én talán alkalmas lennék szolgálatra. Elsősorban futárszolgálatra. Én is hordtam az újságot a környéken, közben olvastam a magazint, így megismerkedtem a rádió munkájával nagyjából, és aztán utána következett, hogy készítsünk riportokat, és írtam ebben a magazinban a egészségügyi részt, a szakmámnak megfelelően, épp testben, épp lélek volt akkor a címe annak a rovatnak, így felkerestek aztán telefonon, így kerültem én az emberekkel kapcsolatba.
És elcsodálkoztak, hogy a doktornő viszi nekik az újságot, mert azért ez nem olyan jellemző.
Én sose vetettem meg semmilyen egyszerűbb munkát, hiszen annak idején a középiskola elvégzése után, amit én Körmenden követtem el, segédápolónőként dolgoztam, mielőtt felvettek az egyetemre egy évig. Az emberekkel ismerkedni kell, úgy lehet őket igazán megismerni, úgy lehet a problémáikhoz, vagy az igényeiknek megfelelni, hiszen azért a szolgálatnak mindig arról is kell szólnia, hogy akiknek közvetítjük az adás vagy írást, azokat vajon mi érdekli. És akkor én így gyűjtöttem be ezt az információt.
Marapság is hordod az újságot?
Igen, valahogy olyan kevesen lettünk ott Pécset.
Akkor ezek szerint megmaradt a Mária Rádió iránti figyelem is annak ellenére, hogy sajnos már nem sugároz a rádió.
Igen. Hát én úgy látom, hogy kicsit a remény az kezd elfogyni a részükről, de én úgy tudom másholnét, hogy viszont továbbra is támogatják a rádiót, és ugye kapják a magazint. Úgy érzik, hogy azért ez az ő rádiójuk is. Ebből következően azt gondolom, hogy az én rádióm is.
Reménykedjük, hogy újból szól Pécsett majd a Mária Rádió. Az újsághordás mellé vállaltál más feladatot is. Igen. Hogyan sikerült téged meggyőzni, hogy a hangodat is add?
Pontvai Verának és Szabó Tamásnak volt köszönhető, akikkel én többször részt vettem különböző zarándoklatokon, elsősorban Csíksomlyón, és akkor kerültünk közelebb ismerettségbe egymással, megismerték az én személyiségemet, illetve érdeklődési körömet, talán azt is felfedezték, hogy nekem ez még valahol belefér.
És mi az, ami a legközelebb állt hozzád, amiben szívesen vállaltad ezt a fajta szolgálatot is?
Azért ez a szakmám, ez az egészségügyi percek, ami keddenként szól, körülbelül 5 perces adás, ami mindig aktuális egészségügyi dolgokkal foglalkozik. Az egészségművelés, az egészségpolitika mindig is érdekeltek, és mindig is fontosnak tartottam. Annak idején is megvoltak a rádiókban azok az ügyeletes orvosok, úgymond, akik éppen ha torokfájós idő volt, akkor a torokfájásról beszéltek, és nagyon sok tanácsot adtak. Ezt én a mindennapi munkám során is látom, hogy az emberek mennyire tájékozatlanok. Időhiány miatt a házi orvosi szolgálat sincs mindig a helyzet magaslatán. A betegek többféle forrásból is szeretnek tájékozódni, hogy mondják el, mit csináljanak, mikor forduljanak orvoshoz például. Mindig is egy alapkérdés volt, hogy várjak-e még, hogy még rosszabbul legyek, tehát mik azok a tünetek, amikkel azonnal orvoshoz kell fordulni, és mi az, amivel lehet várni. Örvendetes, hogy a Mária Rádió is csatlakozik ehhez a gondolathoz, és azt gondolom, hogy az egészségügy mindig egy olyan népszerű téma marad, mert hogy előbb-utóbb beteg lesz mindenki.
Nem lehet olyan könnyű, hogy abban az 5 percben minél több minden beleférjen, de ugyanakkor elég egyszerű is lehessen ahhoz, hogy mindenki megértse.
Igen, amikor az ember hallgatja a rádiót, és olyan szépen szabatosan beszél ott valaki, mondjuk egy Bőzsöny Ferenc, akkor azt gondoljuk, hogy olyan természetes. Egyáltalán nem. Kaptam tanácsokat, éppen még tőle is. Egy felolvasott szövegnél például nem csak arra a szóra kell nézni, koncentrálni, amit éppen kimondunk, hanem az azt követő szavakat is látni kell már akkor. Mind a mellett nekem természetesen a rádiózás nem szakmám, én ezzel tisztában vagyok, hogy az én munkám ugyan nagyon fontos, de nyilván nem tökéletes. Persze a szándék is természetesen fontos, és én igyekszem jó gondolatokat összeszedni, és igyekszem szépen hangsúlyozni, és sok-sok minden, de hát ugye nyilván nem profiról van szó.
Segít neked valaki a felvételben, szerkesztésben?
Ezeket magam készítem. Megvan egy link, amire én ezt feltöltöm, megvan a hozzávaló felszerelésem, műszaki dolgokban se vagyok túlságosan járatos, de azért tudom, hogy milyen gombokat kell megnyomni, és minden nehézség nélkül meg tudom csinálni.
Az egyéniséged passzol is a másokról való gondoskodáshoz. Van erre készséged, örököltél is egy olyan hajlamot, hogy jó másokkal foglalkozni túl a magam baján?
Egy több évtizedes orvosi munka azért valahol meghozza a gyümölcsét, e tekintetben is, azt hiszem. Tehát túl azon, hogy olvas az ember, tanul, különböző képzésekre jár, magáévá teszi, és biztos, hogy vannak készségek, segítségek, a Szentlélek is munkálkodhat, hogy én a feladatot jól oldjam meg, azt gondolom, hogy erre is szükség van.
Megtudhatunk egy kicsit többet rólad, hogy hogyan indultál, hogyan alakult az életed?
Vallásos, katolikus családban nőttem fel az ország nyugati részén. A szüleim sokat tettek azért, hogy engem tanítathassanak, hittanórára járhassak, ugye 50-es, 60-as évekről is szó van. Nekem azon természetes volt, hogy a szüleim, a nagyszüleim vallásosak voltak, és tőlem is elvárták, hogy én templomba járjak, amit persze gyerekként nem mindig kedveltem. Persze azért is, mert nem értettem nyilván dolgokat, aztán jött a hittantanítás, és szerencsém volt. Tehát ugye azért nem szabad elfeledkezni azokról a tanítókról, papokról, akik az embert vezették a jóra. És amikor lekerültem Pécsre, ott is olyan emberekkel találkoztunk, akkor már férhez mentem az egyetem elvégzése után, akik az ember asztalát megtisztelték, és vezették, ma ugye lelki vezetésnek mondják, akkor arról volt szó, hogy egy tiszteletre méltó pap elment a családokhoz, és úgy eligazította a dolgokat. Tehát amikor elment, akkor úgy lehetett érezni, hogy akkor most rendben vagyunk mi családilag.
Nagyjából van egy olyan időszak, amit meg tudsz határozni, hogy meddig tarthatott az, amikor elmentél a templomba, mondjuk hagyományból a szüleid kedvéért, és hol kezdődhetett az, amikor már benned volt igény, amikor már magad mentél a magad örömére, a magad elhatározásából?
Ehhez el kell hagyni a szülői házat. Ez az emberek többségében 18 éves kor körül történik. Akkor ugye én Pécsre kerültem, nagyon pezsgő vallásos élet zajlott már akkor is. Igaz, hogy nem olyan nyíltam, mint manapság, tehát azok a közösségek nem léteztek, amiket aztán később ugye bírópüspök kezdeményezett és alakított ki, és ma is élnek ezek a közösségek, fiatalok csatlakoztak hozzájuk, de megvoltak akkor is azok a papok, akik úgy mondhatjuk, hogy titokba tanítottak. Az ilyenfajta igényem megvolt éppen a családi környezetből, a szülői házból hozott indítatás miatt.
Abban az időben nem egy fiatallal megtörtént, hogy amikor elhagyta a szülői házat, úgy elhagyta a templomba járást is.
Igen.
orvosként. Nyilván, hogy amikor beszélgettetek egymás között kollégák vagy betegekkel beszéltél, azért előbb-utóbb csak előjöhetett az, hogy te keresztény szemléletű vagy.
Hát azt hiszem, hogy a gyógyításhoz a hitesz hozzátartozik. A pap és az orvos hasonlít egymáshoz a két hivatás, ugye mondják, hogy egyik a testet, a másik a lelket gyógyítja. A sikertelenségek, amikor megtapasztaljuk, hogy nem tudunk segíteni, vagy egy haldokló, vagy ott ül az ember a beteg ágy mellett, de többnyire ugye kétségben vannak esve az emberek. Úgy bizony nem elég az, hogy én most elmondom, hogy ezek milyen tünetek, hanem valami többletet kell nyújtani.
Orvosok között vannak remélem többen, akik hasonlóan gondolkodnak, mint te.
Igen, sokan vannak. És mindig meg is lehetett érezni. Tehát ugye én is nem csak Pécset voltam, hiszen reumatológusként több helyen végeztem gyakorlatokat, Orfiba, Harkányba, egyéb helyeken, vagy kongresszusokon az ember részt vesz. Azt gondolom, hogy észre lehet venni, hogy kik a keresztény orvosok. Más a kommunikációjuk, más, ahogy megnyilatkoznak az életről. Néha még azt is mondom, hogy nem olyan magabiztosak, mert sokkal jobban tudják a határaikat.
A Mária Rádió különböző alkalmain, szervezésein találkoztunk már, például egy zarándokúton. Szívesen zarándokolsz?
Igen. Valami cél érdekébe megyünk, felajánljuk a dolgainkat, problémáinkat, örömeinket, és cserébe kapunk egy megerősítést. Lehet misztikusnak mondani ezeket a dolgokat, de hát azt gondolom, hogy a hit éppen emiatt egy különleges adomány és kegyelem, hogy az ember ezt a misztikus részt megérzi és megéri.
És milyen jó az, amikor ezt egy olyan közösségbe teheti az ember meg, mint a Mária Rádió, hát, ahol látni azt, hogy sokan vagyunk.
A beszélgetések is építik az ember lelkét.
A műsorodon kívül más feladataid is vannak időnként a rádióban, például riportkészítés.
Igen, vannak egyéb munkák is, ezek nyilván alkalomszerűek. Kellen Mayer professzornak megjelent az Út az igazság és az életből, most éppen az Igazság című könyve, annak az interjújára készülünk. Miután az Élet című könyve megjelenésekor is én tettem meg ezt az úgynevezett könyvismertetést, most akkor a második kötet megjelenésekor is ezt tenni fogom, és reméljük, hogy mindannyian jó egészségnek örvendünk, és a harmadik kötet is majd megszületik. Mindahogy tematikus nap is folyamatban van, hogy ezt a műsornapot is el fogjuk készíteni. Vannak ilyen tervek. Azt hiszem tavaly volt egy ilyen karácsonyi műsort készített mindenki, vagy állított össze. Akkor ezt én is megtettem. Szerintem nem is volt rossz. Igyekeztem sok mindent belevinni.
Neked miért fontos az önkéntesség, és ezt miért tudnád ajánlani másoknak?
Azt gondolom, hogy mindenkiben benne van az a vágy, hogy adjon, hogy nyomot hagyjon, és erre egy lehetőség, mondjuk mindenkinek a szakmájának, képességeinek megfelelően egy lehetőség a Mária Rádió. Arról is kellene pár szót beszélni, hogy az ember mit kap ettől az idézőjeles munkától. Mindenek előtt az önkéntesség, mint olyan, az egy valami, amit nem pénzért csinálunk. Itt most végre van valami, amit én ingyen csinálok, nem is várom, hogy érkezzen valami pénzes postás vele. Ez egy olyan fajta jó érzést ad az embernek, hogy önként teszem a jót, és hát jót tenni akarunk.
Erre mondják, hogy Isten fizesse meg, de úgy, hogy meg is fizeti, meg is jutalmazza, megadja ennek
Igen.
az örömét.
Igen, sok emberrel megismerkedik az ember, jó szándékú emberekkel, és mindenki jó szándékú. Ez nem mindig van így a munkahelyen, vagy a mindennapi életben. Tehát egyfajta közösségbe is bekerül az ember. Tudja, hogy ott számítanak rá, hogy ott várják, gyűjtsük az örömöket. A rosszak, meg a nehézségek, azok jönnek maguktól.
A szakmádban örülnek a betegek, akik meggyógyulnak. Itt a rádióban meg örülnek azok, akik hallgatnak téged. Köszönöm ezt a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatók, dr. Nardai Ilonával, a Mária Rádió pécsi önkéntesével Kerek József beszélgetett.
A Mária Rádió az Én Rádióm is című műsorunkat hallották.
A mi rádiónk.
Beszélgetés a Mária Rádió aktuális kérdéseiről.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói család tagjait. Osvai Péter vagyok, a Mária Rádió munkatársa. A mi rádiónk mai adásában egy szívet melengető aktualitással foglalkozunk. Nemrég ért véget ugyanis a Mária Rádió médiatábora, amelyet negyedik alkalommal rendeztünk meg, ezúttal Keszthelyen, a Premontrai Szakgimnázium és Kollégiumban. A célunk az volt, hogy élményszerű és gyakorlatközpontú betekintést nyújtsunk a fiataloknak a média szinte teljes világába, hogy kedvet ébresszünk a médiaprodukcióhoz. A program gerincét szakmai műhely munkák alkották, többször jelentkeztünk be a Mária Rádió élőadásaiban, sőt, két teljes élő műsort a táborozók készítettek. Most pedig hallgassunk meg egy beszélgetést, amelyben a legfiatalabb és mégis az egyik legrégebbi táborozó osztja meg velünk a tábori élményeit. Szeretettel köszöntöm a telefonon a túlsó végén Sándor Lívia Lucát, aki a Mária Rádió média táborának egyik résztvevője volt, és azért kértem meg, hogy beszélgessünk egy picit, hiszen az a különleges helyzet vele, hogy ő már harmadszor volt az idén a média táborban egyrészt, másrészt pedig, akárhogy is számolom, a legfiatalabb résztvevő. Az első alkalommal 12 éves voltál, és ugye most a 14. életévedet töltötted már be. Hogyan és miért jelentkeztél, és miért gondoltad, hogy olyan fiatalon már 12 évesen neked helyed lenne egy, hát alapvetően egy középiskolásoknak szervezett médiatáborban?
12 évesen már eléggé érett voltam, és azt úgy gondolták, hogy tetszene nekem ez a tábor, és felajánlották ezt a lehetőséget. Szerintem Facebookon találtak még rá, és igazából gondoltam, hogy belekóstolok a média világába, és utána pedig nagyon megtetszett ez az egész média és tévé, meg rádiós, interjús téma, és emiatt jöttem el utána még a következő táborokba is, meg a társaság is nagyon jó volt, és jól éreztem magamat.
Ezek szerint neked semmiféle média tapasztalatod nem is volt annak előtte? Tehát olyan szinten, hogy nem is szerepeltél médiában előtte?
Csak ilyen nagyon kicsi koromban, ilyen 5-6 éves koromban volt olyan, hogy azt hiszem az M2-ben valami verset mondtam fel, vagy valami hasonló volt, de igazából nem volt előtte semmilyen tapasztalatom.
Vissza tudsz emlékezni, hogyha így összehasonlítod, bár lehet, hogy ez túl nagy falat, így most a 3 évet átfogva, hogy mik azok az élmények, amelyek kiemelkednek neked így a médiatáborok történetéből?
Az első táborból, ami nagyon megmaradt, az a strandon lévő interjúk voltak, mert ott volt egy olyan alany, aki nem mi szólítottunk meg, hanem oda jött hozzánk, hogy most kérték meg a kezét, és az egész világnak szét akarja kürtölni. Ez igazából nagyon jó leszett nekünk. Múltében pedig hát igazából ami nagyon jó volt, az a beszédképzés és a retorika, meg az utolsó éjszaka a kint lévő trambulinban haludtunk páran. Ez nagyon, nagyon jó volt.
És ebben a legutóbbiban, ami a augusztus 26-ával ért véget most?
Itt minden egyes pillanatát élveztem a tábornak, és minden nap volt valami olyan kiemelkedő esemény, ami biztos vagyok benne, hogy az egész életemet végig fogja kísérni. De úgy érzem, hogy ebben az évben sikerült megérnem a táborhoz, mert most a Keszthelyi TV-hez is hívtak gyakornoknak, és ugye lehet, hogy az Új Hullám rádióban is fogok podcastokat készíteni, és igazából nem tudom, minden nap volt valami olyan esemény, ami kiemelkedő volt.
Hát mindenképpen a magunk részéről nagy szeretettel várunk az Új Hullám Rádiónak a podcast készítő csapatába. Én nagyon örülök neki, hogy ugye ezt már ott beszéltük, hogy kötélnek álltál. Kinek ajánlanád ezt a tábort? Milyen lelkülettel, vagy milyen hozzáállással profitálhatnak, milyen emberek ebből leginkább?
Igazából mindenkinek ajánlom, de főleg azoknak, akik nagyon szeretnek beszélni, és nyíltak, mert úgy sokkal könnyebb az alanyokkal, az interjú alanyokkal beszélgetni, és igazából szerintem minden korosztálynak való, és tényleg mindenféle személyiség jöhet a táborba, hiszen kipróbálja, hogy neki tetszik ez, és tanulságnak nagyon jól jöhet.
Te egy nagyon színes személyiség vagy, legalábbis én így ismertelek meg. Mondj magadról pár szót abból a szempontból, hogy mivel, mikkel foglalkozol, mi a te hobbid, vagy érdeklődési területeid, mert hogy több is van.
Én egyértelműen a művészi ágakhoz vonzódok nagyon. Én most zeneművészeti iskolába mentem, a zene az, ami a legnagyobb szerelmem. Nagyon szeretek még verseket mondani, a színjátszás is nagyon vonz, szerepelni is nagyon szeretek, és rajzolni, festeni, fotózni, ez most így mostanában fogott meg. Régen nagyon-nagyon sokat olvastam az egész karantént, kb. Olvasással és könyvekkel töltöttem, úgyhogy engem minden is érdekel.
Hogyan jött nálad a művészetnek a szeretete, vagy ilyen mértékű vonzódása ez a terület? Ez esetleg a családodban, vagy a szüleid, nagyszüleid között volt valaki, aki kedvet ébresztett ehhez?
Apukám volt az, aki mondta nekünk, hogy menjünk el zeneiskolába, meg próbáljuk ki ezt is, azt is, és ő volt az, aki a művészetekben nagyon tolt előre minket, bátyámmal, mert ugye a bátyám is jött az előző kettő táborba, csak sajnos most nem ért rá. És hát igen, apukám volt az, aki mondta nekünk, hogy a művészet az egy csodálatos dolog. De a szüleim közül és nagyszüleim közül senki sem dolgozott olyat, ami a művészeti ággal volt kapcsolatos, inkább reálos családomban.
És esetleg meg konkrét elképzelésed is van, hogy mit szeretnél csinálni? Szakmát ugyan még csak 14 éves vagy, de hát azért nagyon erőteljesen benned van ez a művészi vonal, hogy nagyjából mi az irány, azt látod már?
Hát őszintén nem, mert tényleg minden érdekel, és most éppen mindent próbálok ki, és keresem azt, ami a legjobban vonz, és amivel úgy érzem, hogy a hátralévő életemben is meg tudnék élni, de közben pedig élvezném is.
Mondtad ugye, hogy az Új Hullám podcast is foglalkoztat, és hogy el tudnád képzelni, hogy ezeket is majd készíted. Van-e esetleg valamilyen elképzelésed, vagy valamilyen terület, vagy témakör, amivel szívesen foglalkoznál ezekben a podcastokban?
Még ezen nem nagyon gondolkodtam, de ahogy ismerem magamat, biztos, hogy valami zenei podcastot is fogok készíteni arról, hogy megkérdeznék másokat, hogy hogyan választották ők a zenei szakmát, meg mi az, ami annyira vonz benne, és hasonlók, de még pontosan nem tudom, hogy miket szeretnék, milyen fajta podcastokat érdekelni, készíteni, majd ezek nekem is úgy jönnek az ötletek, hogy így egyszer csak beugrik valami.
Értem.
Várom azt a pillanatot.
Akárhogy lesz is, ugye nagy szeretettel várunk itt a budapesti stúdióban, tehát ez a rendelkezésedre áll. Egy riportalanyokkal készített beszélgetésekhez itt ez a stúdió a rendelkezésedre áll, és én nagyon remélem, hogy rövidesen a hallgatók is hallhatják ezeket a beszélgetéseket, amelyeket te készítesz majd. És hát ugye most kezdődik az iskola, én nagyon sok sikert kívánok az iskolához, és azt is kívánom, hogy ahogy te is mondtad már, hogy sok-sok mindent próbálj ki, és biztos vagyok benne, hogy akármire is esik végül a választásod, azzal nagyon boldog leszel te is, meg akik számára ez, mivel hogy művészet az alapterületed, akik számára bármilyen művészeti produkciót készítesz, ők is nagy örömmel fogják ezt befogadni, legyen az bármilyen műfa is, vagy csatorna. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és remélem, hogy a jövő évi médiatáborban is viszontlátunk téged is, meg a testvéredet is, és hát nem csak a médiatáborban, hanem így akkor az éteren keresztül majd az Új Hullám médiában is hallható leszel, sőt látható is, mert hogy videó műfajt is szeretnénk bevonni ebbe.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, köszönjük a médiatábor szervezését és lebonyolítását segítő imádságaikat. Ezt továbbra is kérjük, mert szeretnénk, ha a fiatalokat sikerrel tudnánk bevonni az értékalapú média világába. A fohászokon túl tevőleges segítségüket is kérjük. Kérjük, terjesszék a hírét, hogy a Mária Rádió ifjúsági szerkesztőségébe hív 14 és 25 éves kor közötti jelentkezőket. Jelentkezni az info@mariaradio.hu címen lehet. A Mi Rádiónk mai adása ezzel véget ért. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a mai adás szerkesztő műsorvezetőjét, Osvai Pétert hallották. Műsorunk zárásaképpen pedig hallgassuk meg három amerikai kamaszkorú fiú, a Hanson testvérek dalát, a gyorsan elröppenő fiatalságról és a megmaradó igaz barátságokról.
Mária Rádió. Szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepén kerül átadásra, idén első alkalommal, a Králik Ottó díj. A díj nevét a Mária Rádió egyik legaktívabb személyéről kapta, és olyan önkéntesek vehetik át, akik legalább 5 éve vállalnak önkéntes szolgálatot a Mária Rádióban. Szeretettel várjuk a hallgatói családot, hogy vegyenek részt a szeptember 8-án este 18 órakor kezdődő Szentmisén az Országúti Szent István első vértanú templomban, valamint az ezt követő díjátadó ünnepségen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió önkénteseit!